Tevakucson és a neolatin konferencián is valamiképpen arról adtam elő, hogy milyen fontos szerepet játszott Clusius a magyarországi kultúrjának nyugatra való közvetítésében, és most is erről lesz szó, csak most az epigráfia szempontjából. 1602-ben megjelent a római feliratoknak egy minden korábbinál nagyobb gyűjteményes kiadása, a Jan Gruter által József Skaliger közreműködésével készített Inscriptiones Antiquitatis Orbis Romani. Ebben számos Magyarország és egyéb feliratnál megtaláljuk Clusius nevét, mint aki közvetítette a feliratokat a kiadás számára. Oldalon látható egy példa a keretezéssel. A feliratokkal teli Clusiusi kézirat, amelyet Gruter megkapott, sajátos formában maradt fenn. A 18. század közepén Christoph Zaxius, utrechti professzorhoz került Clusius gyűjteménye, aki ezt felhasználva megírta kiegészítéseit, javításait Gruter kiadásához, a látható címmel. Rájött ugyanis, hogy sok Clusiusi feliratot Gruter kiadása hibásan tartalmaz. A Clusiusi gyűjtemény felhasználása sajnos azt is jelentette, hogy Zaxius a maga rendszere szerint kívánta csoportosítani a feliratokat, ezért a kedves ember célból szétlagdossa a Clusiusi kéziratot, és beragasztotta a téglalap formában kivágott feliratokat egy nagy fólió kötetbe. Ez látható itt. És ott a jobb oldali képen látható talán itt messziről is, hogy beragasztott papírok vannak ebben a kötetben. Ilyen formában tudunk ma hozzáférni a Clusiusi gyűjteményhez, ez az úgymond hágai kötet. Zaxiusnak ez a barbár művelete már csak azért is sajnálatos, mert a Clusiusi kézirat számos lapjának mindkét oldalán volt jegyzett vagy felirat másolat, és így egy-egy lap kevésbé fontos ítélt oldalának feliratai szövegei ma nem láthatók, mert a kivágott darabkák hátoldalává váltak és belettek ragasztva a könyvben. Mint a hágai király könyvtár illetékesétől megtudtam, a Clusiusi kézirat darabkáinak visszafejtése és újbóli összeállítása, egy szóval restaurálása nem lehetséges, mert a mai tudomány számára már az is érdekes, hogy váltak a kéziratokkal a 18. században. Így fizikailag nem, csak képzeletben tudjuk rekonstruálni a kéziratot, amelyet a továbbiakban Clusiusi gyűjteménynek fogok nevezni. A gyűjtemény nem csak a Gruteri műkiadás története miatt fontos számunkra, hanem általában az antik epigráfia szempontjából is, ugyanis fontos adatokat tartalmazhat azóta elveszett pannoniai és dáciai feliratokról, ezen kívül magyarországi kultúrjában Clusius általi kiközvetítésének is jó példáját nyújtja, és Clusius magyarországi tevékenységéről is új ismereteket nyerhetünk belőle. Szakirodalom kevés van a Clusiusi gyűjteményről. A Corpus Inscriptionum Latinarum, röviden a CIL harmadik kötetének készítésekor Mommsenés csapata felhasználta a hágai kötetet a Clusiusi feliratokkal, és Mommsen vázolta fel először a pannoniai és dáciai feliratok másolatainak egy családfáját, stemmáját, amely feliratok nagy része a Mátyás korba Megyericsei János gyűjtésére megy vissza. Mommsen óta érdemben csak egy tanulmány foglalkozott a Clusiusi gyűjteménnyel, Wilhelm Kubitschek egy 1912-es tanulmánya egy fejezetében igyekezett rekonstruálni a gyűjteményt, például megállapította a fő feliratcsoportokat, provinciák és helyszínek szerint, és a gyűjtemény történetét is elkezdte felvázolni. Hát ezt a munkát igyekszem most folytatni, már modern eszközöket is felhasználva. Egyrészt tanulmányoztam a hágai kötetet a helyszínen, és például a képen látható módon átvilágítva a kéziratot, új Clusiusi feliratokat, szövegeket lehetett kinyerni a beragasztott papírdarabok hátoldaláról. Másrészt a hágai kötet a Zaxius féle közlések, illetve a CIL adatainak összevetésével általában is sok mindent lehet rekonstruálni a Clusiusi gyűjteményből. Kubitschek, aki már használta el másodlagos forrásokat, hangsúlyozta a Clusiusi feliratok másolatok megbízhatóságát, fontosságát, de a maga eredményei alapján még viszonylag kicsinek látta a Clusiusi gyűjteményt. A saját kutatásom alapján azonban egy nagyobb 150-200 feliratból álló gyűjtemény körvonalazódik. A felirat gyűjtés történetéhez pedig számos adat található Clusiusnak a levelezésében. Ebben az előadásban csak egy vázatos áttekintést tudok nyújtani a Clusiusi gyűjtemény tartalmáról és keletkezéséről, egy Work in Progress kutatás alapján a jelenlegi állás szerint. Számos forrás közül csak a fontosabbakat tudom megemlíteni, bővebb kifejtésre majd az írott változatban lesz lehetőség. Most nézzük a tartalmat nagy vonalakban. Milyen csoportokba sorolhatók a gyűjtemény eddig tisztázott feliratai a helyszínek alapján? Fontos, hogy a feliratok akkori 16. század végi helyszínét veszik alapul, bizonyos köveket elszállítottak azóta eredeti helyükről, vagy addigra, 16. századra, vagy pedig azóta kerültek különböző múzeumokba. Hát először is vannak hispániai galliai feliratok, itt a négyzetek nagyságrendje jelöli, hogy milyen nagyságrendben van feliratok száma az egyes helyszínekről. Tehát nagyobb már a bécsi és bécs környéki feliratok csoportja. Vannak nyugat-magyarországi, főleg Vas megyei feliratok, ugye két utóbbi az Pannonia Superiorhoz tartozott. A legtöbb viszont az erdélyi feliratok csoportja, ugye a Dácia, eddig több mint 70. És még egy-két egyéb helyről is, mert a Konstantinápolyból, Pilótból, vagy a frankföldi Hornetből is van egy-egy felirat. Az eddigi állás szerint. A feliratok másolatok alatt vagy fölött helyszín megjelölések és esetlegesen egyéb információk voltak, mielőtt Saxius kivágta volna őket. És mint látható a képen, pár példát hoztam, hogy nagyon pontos rajzok is, tehát ezeket Clusius maga ilyen pontosan lerajzolta a figurákat is. A felirat másolatok elhelyezkedése egy-egy oldalon, illetve hogy követték egymást az oldalak, többé-kevésbé azért rekonstruálható, szinte biztosan a hispániai feliratokkal kezdődött a gyűjtemény. Mint a számos humanista és modern kutató rámutatott, Clusius megbízhatóan pontosan másolt feliratokat, maga is többször hangsúlyozta, hogy a helyszínen a saját szemével akar látni minden feliratot, tehát csak a saját szemében bízik. Most nézzük a keletkezését ennek a gyűjteménynek. 1564-65-ben az Ibériai félszigetet utazta be Clusius. A levelekből kiderül, hogy többek között feliratokat is gyűjtött itt, egyéni érdeklődésből is, és a Loren, a Gaulinus család biztatására is. Márk Loren több humanista patrónusa volt. Clusiusnak ez a korai jegyzetfüzete nem maradt fenn, de tudjuk, hogy elküldte az anyagot Márk Lorennak, és ez alapján javított számos feliratot a flamand Martin de Smetius, az egyik nagy humanista feliratgyűjtő. Ő a század közepén főleg Rómában gyűjtött, de más területekről is, Spanyolországból, feliratokból is gyűjtött feliratokat. Ennek a gyűjteménynek különböző változatai közül most az érdekes számunkra, amelyet 1565-re állított össze, akkori patrónus a Márk Lorenz számára. Ez egy lejtetben őrzött kézirat, ott jobb oldalon látható a jelzete is, meg egy példa felirat belőle. A Descriptit et Carolus Clusius sed ita gnéjé. Tehát Clusius korai gyűjteménye később jutott el hozzá, és akkor még beleírta, hogy Clusius szerint, hogy lenne a jobbik változat. És ez több feliratnál van. Ismert Smetiusnak egy levele is Clusiushoz, amelyben köszönetét fejezi ki a küldött feliratokért, és dicséri a lejegyzésük gondosságát. Később a Clusiusi gyűjteménybe, tehát a hágaiba, a jelek szerint olyan feliratokat másolt be Clusius, amelyeket ugyanekkor gyűjtött, de nem kerültek be Smetius 1588-ban ténylegesen megjelenő gyűjteményébe. A feliratok helyszínei láthatók a képen akkori 16. századi nevükön. A franciaországi feliratokat is legalább részben személyesen gyűjtette Clusius, hiszen évekig tartózkodott az országban, Párizsban, Montpellierben például. A gyűjtés következő rétege a nyugat-magyarországi és bécs környéki feliratok, egyszerűen a pannoniaiak. 73 végétől 88 szeptemberéig alapvetően Bécsben élt Clusius, innen tett kisebb-nagyobb utazásokat. Tehát nyilván ebből az időszakból való az Ebreisdorfi, a bécsi, illetve az egy bécsújhelyi felirat. És miután Rudolf császár 1577-ben elbocsátotta az udvari szolgálatból Clusius, az ő legjelentősebb patrónusa a Vas megyei nagybirtokos Battyányi Boldizsár lett, akinek a kultúra megőrző szerepét már számos kutató mértatta a török időkben, törökidőbeli szerepét, és jól ismert persze Clusius és Battyányi barátsága is, utóbbi birtokain többször járt a németalföldi tudós. A Clusiusi gyűjtemény nyugat-magyarországi feliratainak helyszínei is jól köthetők a Battyányi birtokokhoz, ugye Szalónak Battyányi egyik kastélya volt, Szombathely egy onnan jól megközelíthető helyszín, és még van Győrben, Győrből két felirat. Amit eddig látunk, azonban még csak a feliratok egy kisebb része. Nézzük, hogy hogyan lendült fel, hogyan kapott új lendületet ez a feliratgyűjtés. 1588 elején megjelenik nyomtatásban Smithiusnak a feliratgyűjteménye. Mint láttuk, ennek kézirata már 1565-ben elkészült, de elrabolták, Angliába került, és egy kalandos úton került vissza a Németalföldre, és Justus Lipsius tudta végül kiadni. Crusius és Lipsius leveleket is váltanak róla, és mindez új lendületet ad Crusius feliratgyűjtésének. Már korábban adatokat cseréltek Crusius és Lipsius a híres antalai feliratról, a Rézgeszti Augustiról, és 1588 elején Smithius bűvéről is szót váltanak. Ez az egyetlen előadás, amelyet eddig figyelembe vett a kutatása Crusius feliratgyűjtésével kapcsolatban. Nézzük az 1588-as januári levelét Lipsiusnak Crusiushoz. Itt Lipsius elmeséli, hogy hogyan rabolták el Smithius feliratgyűjteménynek kéziratát, hogyan került vissza Angliából Németalföldre. Lipsius így most ki tudja adni, sőt kiegészíti egy úgymond auktáriummal, tehát szó szerint egy bővítéssel, szintén főleg itáliai feliratokkal. És akkor így szól Crusiushoz, hogy bár közelebb lettél volna, mert akkor Crusius hozzá tudott volna járulni feliratokkal, de már később mindjárt megjelenik a mű. Nem csodálom, hogy Dácia vonz téged, ha Isten hagyná, nekem is kedvem lenne azt a helyet bejárni, amely hemzseg a római emlékektől. Ugye nyugaton jól ismert volt, hogy Dácia tele van még feltáratlan feliratokkal. És nézzük Crusius válaszát márciusban. Azt mondja, jól tetted a Smithiusi kincsestárral kapcsolatban, tehát ez ugye a Smithiusi feliratgyűjtemény. Bárcsak hozzá tudtam volna járulni, nagyon szívesen tettem volna. Van ugyanis néhány feliratom, amelyet ezekben a régiókban gyűjtöttem, tehát nagyjából magyarországi területen, és írtam le gondosan, mert a saját személynek jobban hiszek, mint idegenének, különösen régi feliratok leírásakor. Nem is hinnéd, milyen nagy hibákat vét néha Láciuszt, Láciuszt elég gyakran szívják ebben a nevezésben. Elmeséli, amit már ismerünk, hogy hogyan küldte el Smithiusnak a korábbi gyűjteményét, a spanyol feliratokkal, és hogyan nem kapta vissza aztán Márk Lorentól. És így folytatja. Bocsánat, ez az a levél. Ha szándékotokban áll, hogy valamikor valamiféle függeléket adtok hozzá e műhöz, amely már a nyomdában van, szívesen átadom, amin van. És nem kétlen, hogy hamarosan újra kiadásra kényszerül a nyomdász, annyira kedves lesz mindenki számára ez a gyűjtemény, és ezt biztosan tudom. Nem hagyja a sors, hogy nekiváljak a dáciai utazásnak, amiben gondolkodom, az egy frankfurti út jövő augusztusban. Crusius tehát már nem tudott ehhez az 1588 elején megjelenő kiadáshoz hozzájárulni a nagyranő gyűjtésével, ellentétben Lipsiusszal, aki hozzájárult az auktáriummal. Csak annál a néhány feliratnál a Crusius neve, akkor Smithius figyelembe vette Crusius korábbi jelzetfüzetét, ugye ezt láttuk a feliratás elején. Viszont későbbi források valóban azt mutatják, ami már a Lipsius-Crusius levelezésben körvonalazódott, vagyis hogy a Smith kiadás kiegészítéseképpen Crusius elkezdett összeállítani egyfajta függeléket plusz feliratokból, és ez lesz a Crusiusi gyűjtemény, tehát amikor ténylegesen elkezdi egyetlen füzetbe másolni a feliratokat. Ezt a gyűjteményt egy 18. század elejé forrás szerint Crusius ténylegesen a Smithius mű egy példányának régében tartotta. 1724-ben a Lipsius leveleket kiadó Petrus Burman professzor, aki Saxiust megelőzően birtokolta a gyűjteményt, így ír arról, hogy milyen formában találkozott a Crusiusi feliratokkal. Tehát megszerezte az 1888-as Smithius kiadás egy példányát, amely, mint írja, ekkor Carolus Crusiusé volt, és amelynek a végéhez hozzáadott saját kezűleg írt feliratokat, amelyet máshol is gyűjtött. Jegyzetekkel is megvilágította, és még magukat a figurákat is lerajzolta, amelyek a kőbe voltak vésve. És aztán idéz is Burman a Crusiusi szövegből, amely alapján biztosan a Crusiusi gyűjteményről van szó, tehát ő látta, hogy ott van ennek a Smithius példának a végében ez a gyűjtemény. Crusius tehát eleve így gyűjtötte a további feliratokat, és nyilván várta az alkalmat, hogy majd kiadásra kerüljenek, ha majd elég összegyűlik. És akkor most nézzük az erdélyi feliratok kérdését. Úgy tűnik a levelezésből, hogy Clusiusnak végül nem sikerült Erdélybe eljutni a soha életében, de mégis azt látjuk, hogy ez a gyűjteménynek a legnagyobb csoportja, tehát ezt az ellentmondást kell valahogy feloldani. És itt a helyszínekből látható, aki ismeri a Megyeritsei féle feliratanyagot, hogy ez alapvetően a nagy része onnan van. Ez Dáciának az a központi része, ami ma Dél-Erdély, ez a terület, ahonnan feliratok vannak. És a Erdély felirat gyűjtemény előtt van egy kis bevezető szöveg Clusiusnak, ami nagyon érdekes. Erre már többen felhívták a figyelmet, hogy így nevezi ezeket a feliratokat. Ugye Csulai Móré Fülöp által összegyűjtött feliratok, ugye epigrámának ilyen jelentése is van. És itt ez a Csulai Móré itt Lajos király titkáraként velencei követként szerepel, tudjuk, hogy pécsi püspökként halt meg végül a Mohácsi csatában. És ezt a Csulai féle gyűjteményt összevetette Clusius Berancsics Antal példányával, és ez alapján javította. És azt is írja, hogy Bécsben 1588-ban végezte ezt a kollációt, összevetést. Ez legkésőbb szeptember lehet, mert akkor indul már, utána már, vagy akkor indul Frankfurtba. Na most mind a két név messzire vezet. A Berancsicsról az előadás végén térek ki egy picit. Csulai Móré pedig a megyeritsei hagyományban gyökerezik. Erdélyi feliratok különböző másolatainak nagy része a mátyáskori megyeritsei János, János Pannonius jól ismert rokonának gyűjtésére megy vissza. És ezt az egész család, tehát amit már említettem, Mommsen idején próbálta a kutatás talán utoljára egyben látni és felvázolni a családfát. Most csak a Csulairól beszélek, hogy ami Csulait illeti, tudjuk, hogy ő lemásolta megyeritsei anyagát és Velencébe vitte 1521-ben Ádó Manúcióhoz. Ez a Csulai féle másolat nem maradt fenn, de több másolata igen, és az egyik juthatott el végül Clusiushoz. Így tehát Clusius a Csulai féle másolat másolatát látta, vagy ennek egy további másolatát, és nyilván ezért is érezte szükségét összevetni Berancsics gyűjtésével, mert tudta, hogy ez másolatok másolata, és fontosságra törekedett, mivel nem tudott személyesen Erdélybe menni. Az erdélyi feliratok nagy része tehát ilyen módon kerülhetett a Clusiusi gyűjteménybe. Vannak viszont nem a Csulai féle törzsanyagból származó feliratok is. Szintén a gyűjteményben szereplő közlés szerint Clusius kapott feliratokat két erdélyi igazótól is, Apollonius Menabeniustól 1587-ben és Theobaldus Hohenandiustól 1591-ben. Az előbbi Menabeni, a svéd király olasz orvosa, aki Erdélyben is jár, az utóbbi pedig Theobald Hohenand leideni patrícius, akitől valóban fennmaradt egy olyan levél 1591-ből, miszerint Clusius kérésére feliratokat gyűjtött Erdélyben, tehát Clusius megkérte őt, és küldött is ez a Hohenlande néhány a fejedelem Gyulafehérvári palotája közelében talált feliratot. Erre most nincs időm kitérni, hanem nézzük azt, hogy végül ez az egész gyűjtés hogyan kerülhetett Grutherhez. A Clusiusi gyűjteménynek rengeteg feliratát felhasznált a Grüter az először 1602-ben megjelenő Inscriptiones Antiquae-ban. Az egész kiadás kezdeményező Hieronymus Comelinus, Comlen, a híres heidelbergi nyomdász 1597-ben meghalt, és Joseph Scaliger vette rá a Heidelbergben egyetemi professzorként és könyvtárosként tevékenykedő Jan Grüter, hogy vegye át a kiadás ügyét. Maga Scaliger rengeteget segített, az indexet is ő állította össze. Az indexek 1601 második felében készültek, az ezelőtti években érkezett a sok felirat számos európai országból, főleg humanistáktól. Az ekkor már Leidenben tartózkodó Clusius jól ismerte Scaligert és Grutert is, és nyilvánvalóan érdekelt a monumentális kiadás programja, pont egy ilyen alkalomra várhatott. Hogy mikor küldhette Clusius a gyűjteményét, arra egyelőre egy levélben található félmondatnyi utalást találtam. Jean-Jacques Boissard, aki maga is küldött feliratokat, így írt egy Clusiushoz küldött 1599 áprilisi levelében Grüterről szólva. Il maestri que lui avait envoyé Bodasic. Tehát, vagyis ő, Grüter, azt válaszolta nekem, hogy ön elküldte neki az ön dáciai feliratait. Tehát legalább egy adag feliratot, mégpedig az erdélyi feliratokat 1599 elején küldhette el Clusius, de könnyen lehet, hogy az egész Clusiusi gyűjteményt egyben küldte el akkor. Az eddigiek összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy bár sok kérdés van még Clusius pannóniai magyarországi feliratgyűjtésével kapcsolatban, az már most nyilvánvaló, hogy az eddig ismertnél több magyarországi feliratot közvetített nyugatra, a levelezéséből tudatos és nem csupán mellékes tevékenységként végzett gyűjtőmunka körvonalazódik, általánosságban pedig óriási szerepe volt abban, hogy a magyarországi feliratok is bekerülte a tudomány kvázi nemzetközi vérkeringésébe a 16. század végén, 17. század elején. És végül még, amennyi belefér Velancsicsról ejtsünk szót, hogy mi lehet ez a Velancsics féle feliratgyűjtemény. Ugye Velancsics az 1540-es években Szapolyai János majd utódját követként szolgálta, 1549-ben különböző okokból átállt Ferdinánd oldalára, és egy kalandos utazás után végül megérkezik Sárvárra, ahol Nádasdy Tamásnál vendégeskedik. És ebben az 1550 körüli időszakban mutatja Velancsics a feliratok iránti lelkesedés jeleit. A szakirodalom általában csak megemlíteni szokta epigráfiai érdeklődését, ha egyáltalán. Például Tóth Erzsébet és Tóth Anna 2012-ben írt egy tanulmányt a nyugat-magyarországi tevékenységéről. Egy másik csoportja a feliratoknak, amit Nis mellett talált, amikor a konstantinápolyi követségben volt, átutazóban a mai Szerbia területén. De most Erdélyt nézzük. Akkor lehet, hogy most nem megyek a levél részleteiben, tehát egyelőre két levél szól arról, egy Ponteruszhoz és egy Wagnerhoz írt levél, hogy kézbeszéken találtak egy római táblát, ami két császár neve is volt, és ez teljesen felelkesítette Velancsisot. Érdemes már csak ezért is olvasni a leveleket, hogy egyetlen fél attól, hogy fel tudott lelkesedni. De a legfontosabb levél az a Krisztián Komáriuszhoz írt levél, hogy kiderül, hogy addigra már rengeteget gyűjtött Velancsics. A levélben szó van Erdély a térképről, a Velancsics féle Transzilvánia, Moldávia és Transalpina leírásról, és azt mondja, és adassanak hozzá különböző római feliratok szövegei, amelyekből mintegy 200 gyűlt össze Erdély területéről, többek szorgalmának, de végsősorban leginkább az én szorgalmamnak köszönhetően. A kőtáblákról bizonyos áldozatok és szobrok képei is le vannak rajzolva. És hát ez lett az a gyűjtemény, akár vagy ennek másolata, amit Clusius 1588-ban összevetett a sajátjával. A megfogalmazásból látszik, hogy a megyericsei féleteriratok is voltak egy 200-ban, ugye diligenti quorundam curae, tehát ez a mások érdezt jelenteti, viszont által, a Velancsics által lemásolt újak is, postremo vero mea, vagyis curae, mea curae diligentiore. Mindez megerősíti azt, hogy Clusius nagy hasznát vehette Velancsics gyűjteményének, és a pontosságra törekvő németalföldi tudós nem véletlenül vetette össze ezzel a már nála levő erdélyi feliratokat. Velancsics erdélyi gyűjteménye mára elveszett, a kézirat és recepciója továbbra is rejtélyes, de annyi legalább bizonyos, hogy Clusius közvetítésével számos magyarországi feliratgyűjtőhöz hasonlóan valamiképpen Velancsics eredményei is bekerültek a nagy európai gyűjteményekbe. Köszönöm a figyelmet!